Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz Egerben június 20-án szombaton 10 órától. Az egri bazilikában Ternyák Csaba egriesek áldozó pappá szenteli, Vokás Bernárd Úrich diakónust, s diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briszka papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A szertartást élőben közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium és a Hittudományi Főiskola elöljárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora beszédében rámutatott, hogy a szeminárium az a hely, ahol az imádság, az önnevelés és elmélkedés által mindent megtesznek azért, hogy az évek során a hivatás magjából kialakuljon a növendékekben a papi hivatás. Mint mondta, fontosak a tudományok, de a papok sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy másoknak csak az átelmélkedett szemlélődésben életté váltott igazságokat tudják továbbadni. A rektor elmondta továbbá, hogy a 2025-2026-os tanévben a Hittudományi Főiskolának 100 beiratkozott hallgatója volt. Katekéta alapszakon 10 fő, hittanárnevelő mesterszakon 9 fő, a két fél éves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18 fő kap idén diplomát. Sikeresnek mondható a kántorképzés elindítása. Idén 5 személy kántori diplomát kap, a következő évben 7 hallgató kezdi meg a kántorképzést. Dolhai Lajos ezt követően arról beszélt, hogy a pappá formálódás nem fejeződik be a Te Deum napján. A nyár is hozzátartozik a papképzéshez. Felhívta a figyelmet a plébániai gyakorlatra, a hittantáborokra, és arra, hogy a papnövendékeknek saját egyházközségben is küldetésük, hogy tanúságot tegyenek hitükről és Istennek szentelt életformájukról. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését. Mint írták, az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját a menekültek világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás bemutatóján a szervezet elnöke Gáncs Kristóf kiemelte, az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak. A legnagyobb erősségeink az együttműködésben rejlenek, hangsúlyozta Gáncs Kristóf. Ez összehozza a humanitárius segélyezés területén dolgozó szakembereket, vállalatokat, önkénteseket, diplomáciai képviseleteket, adományozókat és kormányzati intézményeket egyaránt. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki gyorsbeavatkozású egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a Vármegyeszékhely sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el a feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Mint írták, működésüknek köszönhetően az új győri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról, ezt a politikus jelentette be közösségi oldalán. Mint írta, a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Hozzátette, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég. A keleti északkeleti tájakra időszakosan érkezhet felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Domán Vivien hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként meghallgathatják az Eke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban ma Tóth Levente színművésszel beszélgetünk. A 21 órai hírek után Kultúrkör című műsorunkban elsőként a Miskolci Kulturális Központ júniusi programjait ismertetjük, valamint a Pajta játéktár arról is beszélgetünk, végül pedig az idei Barokk Fesztivál és a 46. Kaláka Fesztivál programjait ismertetjük. Ajánlunkban Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs munkatársát hallják.
Mitől lovag a lovag?
Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhozón, hogy érte a lovag erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete, és most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként a görögkatolikus egyházadásra szól, majd Kapcsolat című műsorunkban. A Miskolci Múzeumok Éjszakája programsorozatról hallanak egy programajálót, ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján. Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyház megye segédpüspöke beszél az oltári szentségben jelenlévő Jézusról. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet, és megismerhetik egy virágkötő mindennapjait. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Itt Való című műsorunkban a papi hivatásról hallanak beszélgetést. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várom önöket.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm mai műsorunk minden kedves hallgatóját, és nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Tóth Levente színművészt.
Jó estét kívánok sokan!
A helyzet az, hogy Leventével délelőtt fejeztünk be egy nagyon hosszú felvételt, amit talán a jövő hónap elejétől hallhatnak majd a rádióban a kedves hallgatóink. Ez Neil Boydnak az Egek mit évő legyek című kötete, ami egy elég hosszú mű volt, de most nagyon ügyesen dolgoztunk Leventével, és elég gyorsan sikerült a felvételeket végül is abszolválnunk. És ugye azért érdekes ez a mű, mert megint egy pap szemszögéből beszél az életről, egy kicsit anekdotikus, Milyen volt neked olvasni?
Hát megmondom őszintén, ugye a fordítással voltak, ezt beszéltük, ott akadozott, de egyébként meg egy nagyon olvasmányos, egy nagyon, nagyon életszerű történet volt, és én ezeket szeretem igazából, amelyik szóval az ember olvas, és ugye el is képzeli ezt.
Ami ehhez ad még egy kis pluszt mindenkinek, hogy angol, tehát ugye, ahol az anglikán vallás, mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az az államvallás, tehát egy kicsit ellenzékben vannak a katolikusok, és ez még ad egy külön pikantériát a történetnek.
Igen, de ezt jó humorral kezeli maga a kötet. Én azt gondolom, hogy majd, hogyha a hallgatók is hallják, vagy hallgatni fogják, akkor nagyon sok... Vannak pici odaszúrások nyilván ebben a történetben, de hogy azért alapvetően egy nagyon kellemes, egy nagyon jó pofa humorral kezeli ezt a történetet a kötet. Úgyhogy nagyon izgalmas, jó olvasmányos.
Ha így visszagondolsz, úgy gyakorlatilag mióta a rádió működik, azóta dolgozunk itt együtt. Az azt jelenti, hogy 26 éve. Az idén kicsit nehéz is átgondolni, hogy mik azok, amiket együtt felvettünk. Te emlékszel még például, hogy mi volt az első munkád, amit itt nálunk csináltál?
Hát igen, még a legelső munka az a Koppány Jaga testamentuma volt, és azt emlékszem, hogy azt éjszaka vettük fel, vagy éjszakánként vettük fel, hogy én próba után mentem a stúdióba, ugye akkor még a Széchenyi utcán volt a stúdió, és akkor nem tudom, én este 10:30-tól hajnal 2-ig vagy nem tudom, csináltuk, és a másodikra is emlékszem, még az a Koldus és Királyfi volt, és hát gyakorlatilag ott kellett nekem megtanulni, hogy milyen műfaj is ez, és emlékszem a Koppány Jaga testamentumát, ha most újra kéne mondani, vagy olvasni, akkor biztos, hogy másképp tenném, mert ott próbáltam például minden szereplőnek más hangot, karaktert adni, és aztán, mert hogy ilyen rádiójátékosba gondolkoztam, de aztán rájöttem évekkel később, hogy a hangos fénynek nem ez a lényege, vagy az a rádiójáték lenne, hanem az, hogy magát a történetet abszolváljuk, és hát volt olyan belementünk, amikor vissza kellett hallgatni 3 nappal az előtti felvételbe, hogy milyen hangot adtam én az adott karakternek, mert közben ugye elfelejti az ember, ez kicsit megnehezített a dolgot, azóta talán már jobban belejöttem.
Meg az embernek változik valóban, ahogy mondtad, az elképzelés. Igen, tehát persze, hogy nyilván nem 3 szereplő van egy regényben, ott tényleg így nehéz van, megegyezni, van, hogy ki kivel van a végére. Így van. Amik nekem nagyon emlékezetes felvételek voltak, azok például ugye a Tikovics Ernő műsorába készülő az Ernő fohászába az irodalmi betétek, amiben szintén hosszú-hosszú regényeket is felolvastunk, amik mentek folytatásokban.
Igen. Megmondom őszintén, hogy azért jó ezt csinálni, ezt a dolgot, mert sok olyan művelés dologgal találkozom így, amivel egyébként valószínűleg nem találkoznék. Én valószínű, hogy életemben nem olvastam volna mondjuk Pápa Új-Guineáról, meg az ottani benszülöttekkel való találkozásokról, miközben egyébként meg egy tök olvasmányos és tök érdekes történet volt. Tehát ezeket a dolgokat, hogy is mondjam, nem feltétlen munka ezeket felolvasni, nyilván sok, mert egy helybe ülünk és sokat kell beszélni, de hogy annyira élvezetes és olvasmányos maga a történet, hogy úgy el tud vinni, és egyébként nem tudom, hogy te mennyire veszed észre, hogyha valami közelebb áll hozzám, mert hogy most azért régóta dolgozunk együtt, akkor hát viszonylag könnyedebben tudom, és hogyha valamivel jobban küzdködök, hogy én mindig fölkészülök, mindig elolvasom előre, tehát soha nem szűzen jövök be kvázi, akkor meg azért az embernek megakad a nyelve, beletöri, akkor úgy küzdködik vele, de és például most ez a Bojdatya is azért olyan volt, hogy egész jól haladtunk, gyorsabban, mint számítottunk rá.
Igen, egyébként amit mondtál, ezzel szerintem én is így vagyok, tehát nyilván amit én is szívesen olvastam, élmény, mondhatjuk azt, hogy élmény volt, azzal a szöveggel én is szívesebben dolgozom, mert ugye felvesszük, vágom, áthallgatom, zenélem, tehát gyakorlatilag így nagyjából van. Kívülről tudom a szöveget, mire eljutunk odáig, hogy a hallgatók hallják, és természetesen nekem is jobban esik olyannal dolgozni, ami nekem is tetszik, vagy hozzám is közelebben. A másik az már nyilván nyögvényelősebb, de persze azt is megcsinálja az ember, mert hát ez van. Amit mondtál, hogy olvastál olyat, amit biztos nem olvastál volna, ugye hangon így jönnek a kuszkusz-kókusz arra mutaltál például. Igen. És mi a helyzet a legutolsóval, Korcsi kutyával, amivel ugye van egy történeted is?
Igen, hát ez nagyon érdekes, mert ugye itt, amikor mi elkészülünk egy munkával, akkor ugye akár hónapokkal később kerül adásba, és hát ezen a bizonyos Korcsi kutyás történeten ugye már túl voltunk, ez Saskatchewanba játszódik, tehát azért emlékszünk ezekre a dolgokra, és egyébként azóta valahol ez visszaköszönt, mert valahol nem olyan régen a hírekben hallott láttam ezt a várost, hogy valami történt ott, vagy nem tudom, közlek, az ember így fölkapja a fét, hogy én ezt már tudom. Szóval hogy mentem vásárolni, és akkor egy a pénztárnál egy hölgy ott megvárt kint, és hallgatom ám korcsikutya történet, vagy nem tudom, mi van korcsikutyával, és akkor először úgy be se ugrott, hát az nem tudom, fél évvel ezelőtt vettük föl, tehát fogalmam nem volt így első pillanatra, és így mondtam is teljes meggyőződésnek, hogy hát örülök neki, hogy minden rendben van, és kimentem a kocsihoz, és pakoltam, akkor jutott eszembe, hogy de hát a korcsikutyáról szólt a történet, ugye, aminek gyakorlatilag az életét végig kísértük szintén egy regényben itt a Saszkácsaváni és környező rengetegekben. Úgyhogy ezek olyan tök jók, amikor azt érzi az ember, hogy van, aki várja, hallgatja, van olyan ismerősöm, akivel szoktam néha találkozni, és mondta, hogy ő mindig hallgatja, és mondta, hogy tök jó, meg tök, ezek nagyon jó visszajelzések, hogy érdemes ezt jól csinálni.
Ugye, amit most említettél, az Movatnak volt, az ilyen kutya nincs is című szövege.
Ezeket a címeket már nem tettem.
Igen, hát ez az én dolgom, hogy a címekre emlékezzek, igen. De egyébként látod, például az is érdekes, meg az is meglepő, hogy ugye mindenki azt hiszi, hogy ha az interneten fel van és influencerkedik, vagy a tévében látják, stb., hogy csak akkor ismerik meg.
Igen. Hát nyilván, hogyha valaki egy adott mondjuk rádiót hallgat, akkor hallás alapján, ugye itt is az volt, hogy ahogy pénztárra fizettem, hogy a hangomat hallotta meg a hölgy, és úgy azonosított be, hogy az én lehet. Ez tök jó dolog, hogy így kötődnek emberekhez, és akkor a hang alapján biztos neki is furcsa volt, hogy egyszer csak ott áll egy ilyen öreg ember, mint én, és nem tudom, hogy milyen képzete lehetett a hölgynek rólam egyéb a hangom után, de hogy ezek ilyen nagyon aranyos találkozások.
Igen, és akkor így tudott egy arcot tenni a hanghoz.
Igen, gyakorlatilag igen, hogy akkor most már ez én vagyok.
Aztán olvastál nekünk Attenborough-t is.
Hú, tényleg. Igen.
Hát, az is még talán a régi helyen volt, ott is egy egész hosszút.
Igen. Hát ezek mind, és ez is ugyanaz a kategória, én azt gondolom, hogy amiket nem feltétlenül olvas el az ember. Uh-huh. Szóval, hogy,
igen, főleg Attenborough-nál kéne meg tud nézni a filmet.
Megnézi a filmet, és akkor az talán ilyen közelebbi tud lenni, de közben, és ez a csoda egyébként az olvasásban, és most is csak arra tudok buzdítani mindenkit, hogy olvasni kell, hallgatni is természetesen, mert hogy ez a saját képzeletvilágunk megjelenítése. Nyilván van egy adott helyszín, és ha mi nem jártunk ott, valami ott játszódik, akkor mi társítunk ez. Én legalábbis úgy olvasok mindig, hogy gyakorlatilag élő filmmé válik előttünk, miközben olvasunk, és szerintem ez fantasztikus érzés, mert akkor a mi saját képzelőrünk van, és nem az, hogy megkapunk valamit készen egy filmben, hanem az olvasásban ez a csodálatos, hogy mi magunk gyakorlatilag fölépíthetjük azt a világot, amiről olvasunk, és ez egy csoda. Tehát, hogy nekem is mondom, tehát, hogy megvan például itt most legutóbb a Bojda a történetében, ugye, hogy hol játszódik, úgyhogy én ugyan voltam Londonban, de nem feltétlenül hiszem, hogy azon
pont
a környéken
lehettem.
Tehát,
volna,
a piros busz nyilván hozzá tudja képzelni, az piros busz, de hogy egyébként hogy az utat, a nem tudom én, a mi volt ez a kocsma?
A kocsma hangulatát, hangulata, hogy milyen is egy angol kocsma belülről.
Szóval, hogy ez mind ott van az emberben képben, és ez tök jó, hogy egy ilyen saját világomban benne van ez a dolog. Tehát, hogy az Attenborough-ra is vissza, tehát ott is az ember látja a csodálatos képeket, tehát, hogy a filmeken meg, de itt azért mégiscsak az embernek a saját világa van, és hogy az mennyire más tud lenni, amit mi hozzá képzelünk a saját tapasztalásunkból, a gondolatiságunkból, és az a világ, az csak a miénk.
Tehát, így van, igen, egy saját világot teremtesz. Igen. Saját olvasatot, saját világot, és nem tudom te, hogy veled, de nekem például így film és, vagy megfilmesített könyv és könyv kapcsán, én mindig jobban tudok mondjuk érzelmileg is azonosulni akkor a szereplővel, ha olvasom, mintha nézem. Valószínűleg ugyanezért a folyamatért, mert hogy jobban beleélem magam, én teremtem meg magamnak, nem tudom te, hogy vagy például ezzel a vetületével.
Abszolút, ráadásul ugye itt van egy óriási dolog, tehát az, hogy egy filmen megjelenik egy adaptáció, ugye ott van egy rendezője, egy színészi elképzelés. Mondom ezt színészként is, tehát hogy akkor a színész hogy jeleníti meg, vagy a rendező milyen instrukciókat ad. És ettől lehet, hogy teljesen más karakter lesz az adott szereplő, mint amit mi könyvben olvasva elképzelünk ennek a karakteren. Tehát mi gondolhatunk egy kedves karakterre, miközben mondjuk egy filmen egy utálatos karakter lesz. Ugyanaz. És akkor erre azt mondom, hogy de az az igazi, meg az a valid, amit én magamnak kigondoltam, és akkor ilyenkor szokott az lenne egyébként, hogy a film maga az kevésbé tetszik. Tehát, hogyha elolvasod a könyvet, megvan a saját magad kézet, és ehhez képest egy teljesen más értelmezését, ez olyan, mint a versek, ugye, hogy értelmezzük, akkor az úgy idegenné kezd válni, és akkor hú, ez nem így volt a könyvben, ez nem, és akkor ebből jönnek az ellenzés. Szóval, hogy én mindenkit bátorítok, hogy maradjuk a könyvnél, tehát, hogy az így tök rendben van.
Most említetted a verseket, és ezt még nem is mondtuk, hogy valóban verset is rengeteget olvastál nálunk, szerintem nem is tudnánk így most összeszedni se hirtelen, hogy a még számot se tudnánk mondani, de egyébként Levi most a könyv után verseket is olvasott nekünk. Tehát ugye szegényeknek ez úgy történik, hogy bejön, próza, arra ráhangolódik, fogja, ugye veszi a hangját, veszi a hangulatát, stb. Majd jön neki 10-12 vers, ami darabonként teljesen más, és ugye amit önök hallanak mondjuk egy versösszeállításban, vagy mondjuk reggelenként egy napversébe egy darab szóló verset, azt ugye mi felolvasunk egybe 30-at, és nem tudom neked, színészként ez ugye milyen munka, hogy mindegyik más hangulatú, más hang, és így tovább, és erre azért váltani kell.
A vers az egy külön műfaj, és az, ugye mondjuk, hogyha egy ilyen novellás kötetet olvasunk föl, akkor ugye én úgy szoktam fölkészülni általában, hogy körülbelül az az etap, ami aznapra van, akkor azt én előtte vagy reggel, vagy előző este átolvasom. És akkor az úgy nagyjából megvan. A verseknél viszont nem. Tehát a verseket, azokat kétszer, háromszor, négyszer át kell olvasni. És itt visszautalok arra, amit az előbb mondtam, ugye, hogy ott milyen képzett társításunk van a versnél, hogy mi mit gondolunk bele, miközben nyilván van a versnek is egy hangulata, egy célja. Én amikor zsűrizek, akkor... Jó, hogy meg fognak rám haragudni, mindegy. Szóval én azt nem szeretem, amikor a pedagógusok azt próbálják a gyerekeknek megmagyarázni, hogy mire gondolhatott a költő, amikor írta ezt a verset, ezt senki nem tudja. Az előadó művészetnek a lényege, hogy amikor egy verset mondunk, akkor a mi gondolatiságunkat közvetítsük a vers által, hogy mi mit gondolunk róla. És akkor ilyenkor szokott félremenni a dolog, hogy még tudom én Pilinszky a Francia fogoly című versét mondatják 10 éves gyerekekkel, és akkor ilyenkor a hátamon föláll a szőr, az egy 10 éves gyermek ezeket azért nem tudja úgy átélni, meg nem tudja elmondani, hogy ő mit gondol, és akkor csak egy sima szövegmondás lesz belőle, és lehet, hogy szépen mondja. De hogy a versnél pont ez a lényeg, hogy ott egy kicsit mi is vagyunk, és megpróbáljuk egy kicsit közvetíteni azt is, amit akar. Tehát nyilván egy szomorú verset nem fogok vidáman elmondani értelemszerűen, de hogy ehhez azért, ehhez nem elég egyszer elolvasni egy verset, hogy ezt tudjuk. Tehát, hogy ezt mindig én tanulni is úgy tanulok egyébként például a verset, hogy soha nem verszakonként, mert képtelenség, hanem mindig az egészet. Tehát lett légyen bármilyen hosszú, bárhány verszak, akkor mindig az egészet, mert csak akkor tud élni, hogyha megvan az íve a dolognak.
Most eszembe jutott egyébként egy sztori, szerintem mi akkor dolgoztunk először együtt, verset olvastattam veled, húsvétit, én nem tudom neked ez megvan-e. És nagyon szemtelen voltam, mert legalább 6 változatot kértem egy Kosztolányiból. Mert ez a, nem is tudom melyik volt már, de húsvéti himnusz, igen, ez a címe, és ugye ott van egy ilyen fokozás, és igen. Valahogy nem voltam elégedett azzal, hogy igen. A fokozás jött a végén, és tudom, hogy a végén így felszólsz, hogy na jó, mondok még egy utolsó. Viszont ugye meg lett, tehát ugye a 6 változatot.
Nem emlékszem, az idő mindent megszépít.
És ugye ez megint egy ilyen kulisztetitok, bár nem szeretem ezt a szót használni, mert nagyon el van már koptatva, de ugye például felvettük azt a 6 változatot, és végül abból lehet össze egy, ugye, igen. Mert addig rakjuk, igen. Amíg tökéletes nem lesz.
Igen, egyébként érdekes, mert ugye arról sem beszélünk ilyenkor soha, hogy azért te mindig itt ülsz, te mindig hallgatod, te mindig kijavítasz bennünket, mert ugye amikor olvasunk hangosan, akkor hajlamosak vagyunk átsiklani dolgok, vagy egy hangsúlyt rosszul mondva hajlamosak vagyunk tovább siklani, mert hát, ha nem veszi észre, de hogy
de úgy ezt látom már a hangotokon is lehet hallani, amikor bepróbálkoztuk egy-egy ilyen átsúszással, meg így látni a gesztusokból, és tudta ő, hogy ez nem lesz jó.
És, de hogy itt vagy, tehát hogy itt ülsz mindig velünk, tehát ez nem úgy működik, hogy bejövünk a süket szobába, és akkor elkezdjük felolvasni, és akkor lesz, ami lesz a dologban, hanem itt ülsz velünk mindig, és mindig javítod a hibákat, mert hát kontroll nélkül ez nem is nagyon tudna működni, én azt hiszem, hogy úgyhogy le a kalappal, mert azért velünk itt ülni ezeket a két-két és fél órákat, amit egy húzamban nyomunk, azért az se semmi.
Hát meg az, hogy ugye ugyanúgy, ahogy ti figyeltek, nekem is figyelni
abszolút,
kell.
Abszolút, hát nyilván ennek ez a lényege.
Koncentrált figyelmet fel kell tartani mindenkinek, igen. És ugye most még visszatérve a versekre, most ugye volt megint ez a pár vers, amit felolvastál, pár, igen. És ugye itt is előfordul, egyrészt, ahogy te mondtad az előbb, hogy amit a költő, amit te gondolsz, és utána még beleszólok én is.
Jó, hát ez a dolga. De érdekes, mert ugye itt például most, amit ma olvastunk föl, ugye itt is van szabad vers, igazából, ugye ami egy nagyon nehéz műfajilag meghatározni, hogy hogy mondjuk a szabad verset, nincs az a fajta ritmikája, mint egy versnek, és akkor ebben el kell igazodni. Ráadásul ugye sok olyan vers van, sok olyan költő van, pláne a maiak, vagy a hozzánk közelebb időben, hozzá közelebb élők közül, akik például semmiféle írásjelet nem használnak.
Igen, ez most nagyon divat.
Ez igen. Most baromi nagy divat, hogy úgy írnak egy féloldalas verset, mondjuk, hogy egy darab írásjelet nem találsz benne, miközben 650 féle gondolat van mögötte, és akkor ezt azért helyre kell tenni. Tehát azért mondom, hogy itt aztán elengedhetetlen, hogy sőt, hát én azért a nehezebb, tehát amikor nagyon nehéz dolgokat adsz, akkor ugye ceruzával szoktam bejelölgetni magamnak, hogy akkor itt most pont, vagy gondolatjel, vagy mi alapján kell elmondani a verset, mert szóval nem lehet ezt csak úgy odadobni.
És a másik, ami megint érdekes helyzet szokott lenni, pont egy-egy ilyen szabad versnél, hogy van az én értelmezésem, és az is teljesen rendben van, és van a tiéd, ami ugyancsak teljesen valid.
Így van, hát ez megint csak ez az érdekesség a dolognak, és én a pedagógusokat erre bíztatom. Én nekem a középiskolában nagyon jó magyar tanárom volt, aki erre tanított bennünket alapvetően, és én ezt vallom már lassan 40 év távlatából, hogy ez milyen igaz volt akkor, pedig nem akartuk mi ezt elhinni, hogy ez jó, hogy hagyni kell, hogy a tanuló az a, ahogy említettem is, a saját gondolatiságát, a saját egyéniségét, a saját megéléseit közvetítse abba a versbe, mert akkor lesz igazán az övé, és akkor lesz igazán hiteles. És hagyni kell, hogyha a gyerek úgy értelmez egy verset, vagy egy tanuló úgy értelmez egy verset, ahogy nem feltétlenül mi, az nem feltétlenül rossz.
Így van,
és
így
nem szabad azonnal elutasítani, és nem szabad egyféle interpretációban közvetíteni ezt, hogy ez csak így lehet is, mert erre gondolt a költő, mikor írta. Hát Balassi Bálintnál nem tudhatjuk, hogy mire gondolt, amikor megírta ezt a verset.
Így van például. Én köszönöm szépen, hogy a munka után még itt maradtál velem beszélgetni.
Ja, én köszönöm, kicsit, persze.
És akkor a hallgatóinkat meg majd szeretettel várjuk, amikor elkezdődik az új folytatásos Az egek mit évő legyek, ugyancsak Tóth Leventével.
Így van, köszönjük szépen, és hallgassák.
Kedves hallgatóink, Tóth Levente prímadíjas színművésszel, műsorvezetővel, rádiónk egyik állandó felolvasójával, Somosvári Eszter Anna beszélgetett. A műsorban beígért regényt jövő héten szerdától hallhatják majd, kedves hallgatóink, a Beszélőkönyvek című műsorunkban.
A színház közepén, hogyha majd egyszer nagy leszek, én is pont olyan leszek, mint a nagy színészek. Éreztem, elérhetem, de könnyen semmi sem mehet. Alig vártam már, hogy tanulhassam a színművészetet, és majd ott fenn a színpadon én eljátszhatom az életem. Most minden szép és jó, de a szívem nem lett más. A szélviharként jött a változás.
gyermekét. Úgy legyen. Nem adhatom fel én, mert mindig van remény. Az órák és a percek gyorsan múlnak el, de ne félj, mert nem hagylak egyedül, ha csak a vászon is keresztül, de ott leszek veled.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a Líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK TTI Társadalomismereti Tanszék, a Mentálhigiéné és Spiritualitás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a Líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházy közössége, az egykori Eszterházy Károly főiskola és a mai Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházy Károly főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi médiumok létrejöttében vállalt úttörő szerepet, amely évtizedeken át adott képet, hangot és nyilvánosságot a város életének. Nevéhez kötődik a Líceum Televízió számos emlékezetes műsora, köztük az Arról van szó, amelyben beszélgetései, kérdései és jelenléte mindig a kultúra, a közélet és az emberi értékek iránti figyelmet közvetítették. Jónás Zoltán emlékét szeretettel és nagyra becsüléssel megőrizzük. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Búzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvelvő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól. Azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öreg asszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel-dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én Katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalmon. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén, így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni, valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulattal. Ekkor kapta világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort. Ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének, a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbált ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vénember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az íron keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a Laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a jókait ihlető nők kapcsán?
Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.